Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség közleményében azt írja, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd. Mentelmi joggal, derül ki a közleményből. Hozzátették, hogy a 4 elnök helyettesből 3 ügyész lesz. Külön felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak lesz alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnökének éves nyilvános beszámolót kell készítenie a tevékenységéről az országgyűlésnek, áll a közleményben. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Az uniós tanács közleménye szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupció ellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére Magyarországon, közölték. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutasnap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkozik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá Vitézi Dávid. A kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége. Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta Tónk Márton, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora. Az Erdélyi Magyar Magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Szapiencia képviselői biztosan jelen lesznek a július 21 és 26 közötti táborban. Mint mondta, a tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ehhez. Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől is szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne, beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket, a Szapiencia Egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is, írja az egyetem nevében Tónk Márton rektor. Sport. Több mint 100 ökölvívó vesz részt a jövő hét szerdától szombatig tartó 103. Papp László elitországos bajnokságon Nyíregyházán, amely immár hivatalosan a háromszoros olimpiai bajnok nevét viseli, nagyon fontos eseménynek számít a hazai ökölvívás életében. Kovács István, a Magyar Szövetség elnöke sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Papp László 1946-ban alig 20 évesen itt mutatkozott be a magyar bajnokságon, és már akkor látszott, hogy remek ökölvívó válhat belőle, és ezt beigazolva 2 évvel később olimpiát nyert. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Érintések címmel beszélgetés volt a szülővé családdel Vellesről Miskolcon. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnöke, és Bejci Tíme a pszichológus adtak hasznos tanácsokat a szülés előtti és utáni időszakra. Erről készült összefoglalónkat sugározzuk. A beszélgetés szerkesztett változatát hallhatják, fogadják szeretettel. Dr. Simkó Róbert gyermekorvost, a Gyaposz elnökét hallják.
Senki nem születik szülőnek, és senki nem születik egy család főnek vagy anyukának, hanem azzá válunk. Milyen módon válunk azzá? Hát nagy szerepe van az emberi kapcsolatokban, ideértve az anya-gyerek kapcsolatot, de természetesen az apa-gyerek kapcsolatot is, a szerelmesek egymással való kapcsolatát, de akár még kisebb mértékben a kutya és a gazdája közötti kapcsolatot is, amely kapcsolatok az oxitocin nevű hormonnak a közös termelődésén alapulnak. Ez egy olyan anyag, ami a több helyen is termelődik, az idegrendszerünkben ott azon a forgó koponyán a pirossal jelölt rész mutatja a hipotalamusz nevű részt. Magyar neve ennek így nincsen, úgyhogy azt nem tudom lefordítani. A keresztmetszeti ábrán az a világos kékkel jelzett rész az, ahol termelődik ez az anyag, és aztán az idegsejteknek a hosszú nyúlványán ennek a segítségével leszánkázik tulajdonképpen az agyalapi mirigynek a hátsó lebenyébe, és ott kerül a véráramba a vazopresszin nevű hasonló hormonnal együtt. Az oxitocinnak sokféle hatása van. A legrégebben a szülésre gyakorolt hatását ismerjük. Maga az oxitocin szó az egy görög képzett szó, ami gyors szülést jelent, hiszen fontos hatása az oxitocinnak, hogy a méh izomrostoknak az összehúzódását elősegíti, és ezáltal tulajdonképpen természetes úton, mintha egy szilvából a magot kinyomnánk, körülbelül ilyesmi mozdulattal születik meg egy kisbaba, csak hát persze sokkal nehezebben sokszor. De nem csak a méh izomzatára hat az oxitocin, hanem az anyukának például anamnesztikus hatást fejt ki az idegrendszerére, tehát ez nagy szerencse, mert a szülés azért gyakran sok fájdalommal, nehézséggel jár, és hogyha ezt nem sietetne elfelejteni az anyukával az oxitocin, akkor nem biztos, hogy több gyerekes családok lennének. Szorongásoldó hatása nagyon fontos. Ez az ábra, ez egy bonyolult módon elkészített MR-vizsgálat, amely a különböző agyi területeknek a véráramlását vizsgálja, funkcionális MR-vizsgálatnak hívják, és elsősorban a sárgával jelzett területeket szeretném bemutatni, az amigdalának nevezett idegrendszeri területre fókuszálva, ami az idegrendszerünknek a pánik gombja. Bármilyen ijesztő élmény éri a szervezetünket, akkor az idegrendszernek az a reakciója, ami majd következik, az az amigdalának az izgalmán keresztül fog megvalósulni. Azt találták, hogy szülés után, mivel az anyukákban erős oxitocin hatás van, ezért a külső ijesztő tényezők azok kisebb stressz választ váltanak ki. Konkrétan ugye a nekünk jobboldali kisebb piros eltérés az a szült nőknek a idegrendszeréből készült úgynevezett szummációs felvétel, a másik oldalon pedig a nem szült nőknél észlelt reakcióknak az átlagolása látszik. Ez úgy történik, hogy az ember fekszik az MR-be, és akkor vagy mutatnak neki valamilyen ijesztő képet, vagy a fejhallgatóba hallgat valami ijesztő dolgot, és akkor az erre adott reakciót vizsgálják. Hasonló hatást nem csak a szülés, hanem a mesterségesen bevitt oxitocin spray is kivált, tehát valóban itt egyértelműen az oxitocin hormonnak a szorongás oldó hatásáról van szó. További nagyon fontos hatásai az oxitocinnak. Szoptatáskor egyaránt termelődik az anyában, és ezáltal a tej belövellését segíti elő, nem magát a tejtermelődést, hanem azt, hogy az emlőben megtermelődő tej a sima izomzat összehúzódása révén ki is űrüljön, illetve a kisbabában is termelődik, és ezáltal kettőjük közötti kötődésnek, a korai kötődésnek a mediátor anyaga. Erősíti az úgynevezett proszociális viselkedést. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az anyukában a kisbabával kapcsolatos fontossággal bíró viselkedések, tehát a baba megmoccan például, vagy sír, vagy nem tudom, jelez az anyukának, ezeknek hatását felerősíti, és ez abban a viszonylag közismert dologban nyilvánul meg például, hogyha a házaspár egymás mellett van, és mellettük van a kisbaba, akkor a baba első moccanására az anyuka már is ébren van, és figyel, hogy mi lesz, holott valójában az estek egy részében nem történik még semmi, csak megmoccant a kisbaba, a férje alszik nyugodtan, de ő már hallja, és akkor, na, mit kell csinálni? Kell-e etetni, vagy tisztázni, vagy valamit? Ez azért van, mert az anyuka idegrendszerét, az oxitocin kiélesíti. Ezek a szintén MR felvételek egy anyánál történtek, egy első gyermekes anyánál történtek ezek a vizsgálatok, amikor a baloldali felvételek akkor készültek, amikor két hetes volt a kisbaba, a jobboldaliak akkor, amikor 3 hónapos volt. Oxitocin ide vagy oda azért a kisbaba két hetes korában történt vizsgálat során, amikor az anyuka az MR vizsgálóban fekszik és fejhallgatóban hallgatja a baba sírását, nem sírt valóságban, csak ott a fejhallgatóban, akkor azért az amigdala, a pánik gomb jelzett be elsősorban, hogy itt, ja Istenem, most akkor hova szaladjak. De hogyha 3 hónapos korban ismételték meg ezt a vizsgálatot, akkor, amikor már egy kialakult kötődés van, és a baba és az anyuka közötti kapcsolat bár az ismeretségnek egy jó fokára eljutott, és már nem a félelem dominálja az anya reakcióját, akkor már más agyi területek izgalma figyelhető meg. Az oxitocin további hatásai. Segíti az embereknek az arc felismerését, hogy ez egyik ember a másik ember arcát ismerősnek tartja, vagy nem. Sőt, oxitocin hatása, tovább figyeljük a másik ember arcát, ennek nagy jelentősége van, mind a romantikus kapcsolatokban, mind az anya-gyerek kapcsolatban természetesen. Az autizmus bizonyos típusaiban terápiás próbálkozások vannak oxitocinnak a orspré formájában való bejuttatásával, de nem valószínű, hogy ez fog nagy segítséget jelenteni. Nagyon fontos hatása az oxitocinnak továbbá, hogy a stresszhormonoknak a hatását csökkenti. Erről részben volt már szó. Ez a kép azt mutatja, hogy az őzgida, ahol szintén van oxitocin hatás, nem csak az emberre jellemző az oxitocin hormon, az emlős állatokra is, akkor, amikor veszély van, az anyja elrejti a kisgidát. Az lenne a természetes, hogy akkor, amikor stressz van, akkor a kisgida a stresszreakciónak megfelelően reagál. Mi a stresszreakcióra adott válasz? Vagy elszaladok, vagy megpróbálok megküzdeni. Hát a megküzdés ugye egy kisgidánál az nem fog menni, de az elmenekülésre se túl sok esélye van. De hogyha az oxitocin hatásra nyugton tud maradni a nagy stressz ellenére is, hogy az anyja elhagyja egy időre, és jön valami veszélyesnek gondolt, mondjuk ember vagy akármi, és az oxitocin hatásra mégis nyugton tud maradni ott a kisgida, ahova az anyja elrejtette, akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy túléli ezt a kalandot. Hogyan hat a stresszreakciókra az oxitocin? Úgy hat, hogy tulajdonképpen az, hogy a stresszreakciónk az mennyire erőteljes, vagy színes, vagy mennyire magával ragadó, ha ezt a szót lehet így használni, az kisgyerekkorunktól jelentősen szabályozott, és az egész életünkre viszonylag jellemzőnek mondható dolog. Úgyhogy az anyánkkal való kora gyermekkori kapcsolatunk nagyon erősen befolyásolja azt, hogy az életünk során mennyire könnyen úgymond pánikolunk, vagy mennyire könnyen reagálunk erőteljesen, vagy túl erőteljesen az életünk stressz helyzeteire. Ha pedig erőteljesen reagálunk, az egyáltalán nem túl jó. A stressznek a negatív hatása, tehát amikor a stressznek a káros következményei jelentkeznek, azt distressznek szokták mondani, kevésbé ismert szóval. Ez elsősorban a szívünkre, a vérkeringésünkre és a vérnyomásunkra van nagyon rossz hatással. Kopp Mária nevű doktornő évtizedeken át nagyon komoly kutatásokat folytatott Magyarországon. Ezek ilyen egészségügyi, orvosi és szociológiai területeket érintő kutatások voltak védőnők bevonásával, és azt találta például, hogy a magyar férfiaknak, hogyha házasságban éltek, akkor háromszor nagyobb esélyük volt megérni a 69. születésnapjukat, mint hogyha nem éltek házasságban. Ha a saját meghatározásuk szerint jó házasságban éltek, akkor ötszörös volt a különbség. De még a gyerekekkel való kapcsolat is jelentős hatással volt a tehát az apukáknak az egészségére. Ez az oxitocin miatt van.
Zenélünk és folytatjuk ezt az előadást.
A családi értekezlet kezdetét veszi a résztvevők,
papa, mama
és kisgyermekei. Dolgozik, értetek egyre? Ki az, aki hátul is felvisz a hegyre? A papa, a papa. Ágyatok ott kiviszi a fincsi tejecskét. Ki az, aki helyettetek írja a leckét? A papa, csak a papa. Ki az, aki zseppincit játékra költi? Kedvetekért nyelvét a macskára ölti? A papa, papa veszi nektek a tejszínhabos epret, de asztalra is rácsap, hogyha rossz a tesztek. Mondjátok meg nekem, ki az úr a háznál?
A családi értekezlet folytatása jön. Mikor is a zsákból végre? Mikor is a zsákból végre? Kibújik a szög. Aki órákig festi a száját, aki folyton átalakítja a ruháját. A kultizás ki az, aki látni se bírja, a piaci árakkal a fejem tele sírja. Ki mondja, hogy nem kapnék jobb feleséget, ki szereti köztünk a babfűzeléket. Olvasok az ágyban, az őt zavarja, a villanylámpát ezért gyorsan lecsavarja. Ki az, aki 5 perc múlva horkol?
Folytatjuk az érintések, beszélgetés a szülővé családdelvállásról előadás sorozat ismertetését dr. Simkó Róbert házi gyermekorvosta Gyaposz elnökét idézzük.
Térjünk egy kicsit szorosabban az anya és a gyermeknek a kapcsolatára. Várandóság alatt egyáltalán nem egy teljesen az anyukától elkülönült, elszeparált helyen van a baba, ahol éppen csak van egy kis infúziós összeköttetés, egyéb semmi. Nem. Egy csomó anyai eredetű hatás éri a kisbabát. Ilyenek, mint például, hogy ahogy az anya nyugalomban egyenletesen légzik, vagy a szívverése egyenletes, vagy hogyha sétál és egyenletesen járkál, akkor ez egyfajta ilyen ringató hatást fejt ki a magzatra. Ezeknek komoly hatása van. És kapcsolatba is lehet kerülni a kisbabával természetesen. Ez jelenthet részben ilyen kontakthatást, tehát, hogy ahogy a pocakra tesszük a kezünket, és akkor egyrészt mi is érezzük azt, hogy a baba mit, hogyan mozog, és a babára is hatása van ennek. De nagyon fontos az, hogy egy anya beszéljen, illetve énekeljen a méh magzatjához. A baba hallja az anyukának a hangját. Ezt ma biztosan tudjuk. Az kétségtelen, hogy nem torzításmentesen, és nem úgy, ahogy itt, mondjuk itt ebben egy szobán belül mi hallanánk. Tehát például a mélyebb hangokat, azokat a magzatvíz az lefolytja, és csak a 4000 decibel fölötti hangokat, vagy frekvenciákat lehet hallani. És az egyes hangokat sem lehet érteni, de a beszédnek a ritmusa és a dallama az megvan. És emiatt, hogyha megszületve egy kisbaba idegen nyelvi környezetbe kerül, vagy kettős nyelvi környezetbe kerül, akkor egyértelműen preferálja a terhesség alatt hallott nyelvet, az anyukának a nyelvét. Azok a kisbabák, akiknek az anyukája tudatosan igyekezett a terhesség alatt kapcsolatot építeni a kisbabájával, azok megszületve nyugodtabbak lesznek, és jobban keresik az emberi kontaktusokat. És az anyukák jobban értik a kisbabájukat, még akkor is, hogyha ezt nehéz lenne lefordítani, hogy mit jelent, hogy érti a kisbabáját, de jobban el van vele, nem tudom. Amikor eljön a szülés, hogyha az természetes úton történik, akkor szülés közben a méhnek az izomrostjai babának az arcát, fejét ingerlik, és akkor ezáltal az életfontos reflexeket, amelyek a légzést, keringést, szívműködést szabályozzák, beindítják. Az aranyórának nevezik azt a egy vagy két órát, amit az optimális szülés után lehetővé tesznek, hogy az anyuka, illetve az apuka a gyerekkel legyen, hogyha valami probléma van, és erre nincs lehetőség, akkor természetesen az apukák jelentősége még nagyobb, hiszen itt a mellkasra téve, és ez a csupasz mellkast jelenti egyébként, tehát nem a ruhát, az a rengeteg tapintási, szaglási, ízlelési és látási inger, ami ilyenkor éri a gyerekeket, az komoly hatással van rájuk, tehát az ilyen bőrkontaktusban részesült kisbabák azok ébren többet szopnak, többet alszanak ugyanakkor, tehát az alvás ébrenléti ciklusuk, a diurnális ciklus az érettebb, és kevesebbet sírnak, szóval érettebbet mindenféle szempontból. Akkor, hogyha megszületik egy baba, és az anyuka mellkasára teszik, akkor a baba ösztönösen keresi a bimbót. A szaga alapján találja meg. Magáról a szoptatásról most nagyon sokat nem fogunk beszélni, mert az egy teljesen önálló előadást igényelne, de mindesetre azt szögezzük le, hogy a legjobb táplálék a kisbaba számára az immunrendszer, a központi idegrendszer érése szempontjából nagy jelentőségű, és természetesen a kötődés kialakulása szempontjából. Minden esetre, hogyha minden optimális, akkor a baba már nagyon pici kortól az anyukája arcát figyeli, mert ilyenkor endorfinok szabadulnak fel a baba szervezetében. Endorfinok azok olyan anyagok, ilyen belső fájdalomcsillapító, jó közérzetet biztosító anyagok, úgyhogy jutalmazása van annak, hogyha az anyuka arcát látja. Amiről már részben volt szó, hogyha császármetszéssel született egy kisbaba, vagy más módon inkubátorba teszik, akkor ugye különösen fontos, hogy valamilyen módon igyekezzünk a megfelelő baktériumflórát kialakítani. Úgyhogy ha ez a bőrkontaktus se nagyon lehetséges, akkor legalább mesterségesen próbáljuk ezt a normál hüvelyben levő baktériumot biztosítani a kisbaba számára. Erre ez most csepp formájában elérhető, de természetesen, ha természetes úton mennek a dolgok, akkor ennek kisebb a jelentősége. A kisbaba kezdetben reflexesen mosolyog, ezt kedvesen angyalmosolynak szokták hívni, és körülbelül olyan 2 hónapos kortól jelenik meg az interakció, amikor már az anyának a mosolyára válaszol, ő mosolya. Az aranyórát felszokták osztani különböző periódusokra, persze ez néha egy kicsit mesterkélt lehet, de mégis, hogy néz ki ez úgy nagyjából. Hát, amikor a baba megszületik, ha természetes úton születik, akkor az az erőhatása, a megszületés erőhatása, az préseli ki a magzatvizet a tüdejéből, akkor ürül ki tulajdonképpen a tüdő, és onnantól válik lehetővé egyáltalán a légvétel, és azt nevezzük felsírásnak, amit ilyenkor csinál. De elején még meglehetősen olyan platyúcska, tehát még viszonylag ilyen hipotóniásabb, de aztán elkezd ébredezni, és aztán későbbiekben egyre aktívabb, amit az aktivitást pihenési fázisok szakítják meg újra és újra, és ilyenkor nagyon jó, hogyha anya is és apa is ott van, jelen van. Na és akkor körülbelül egy olyan 45-60 perc között, ha az anyuka jól van és nem császáros, akkor már elkezdődhet a szopikázás. Ha valamilyen gyógyszerelés, anyai gyógyszerelés történt, ami átjut a magzatba is, akkor ennek ez lehet, hogy később történik. Minden esetre ennek a kapcsolatépítésnek ennek időt kell adni. Ez most születik a család, ilyenkor születik a család. A várandóság 9 hónapját 3 hónapos időszakra, trimeszterre szokás osztani, és most újabban a szülés utáni 3 hónapot 4. trimeszternek is emlegetik. Mi adja ennek a létjogosultságát, ennek az elnevezésnek? Hát az, hogy speciális, fontos feladatok várnak az anyukára és a kisbabára egyaránt a szülés után, születés után. Az anya részére a felépülés természetesen, különösen, ha császármetszés is történt, a szoptatás elsajátítása, pláne, hogyha első babáról van szó, a szoptatás az nem vele született képesség, tehát azt tanulni kell egy anyának, hogy azt hogy kell csinálni. Természetesen lehet segíteni neki ebben, abban, meg bátorítani, de ez egy tanulási folyamat. És maga az, hogy ő szülővé válik, ha az első babáját szülte meg, az bizony egy dráma. A dráma az nem tragédia, hanem egy nagyon erős érzelmi, felfokozott érzelmi helyzet, és nagyon sok minden változással jár természetesen. Tehát, hogyha valaki úgy titokban úgy azt gondolja, hogy akkor jó, hál' Istennek megszültem egy szép egészséges gyereket, jó, na egy kicsit még itten babázgatunk, aztán utána majd éljük az életünket, mint eddig. hát ez nem annyira reális, tehát ez nem szokott sikerülni. Az más kérdés, hogy szükséges-e, de minden esetre, hogyha ez nagyon fontos szempont, akkor ebből bizony csalódás lehet. A csecsemő szempontjából nem kevesebb feladat van. Az alkalmazkodás a méhen kívüli élethez az megint egy önálló előadást érne meg. Annyi hihetetlen drámai változás történik a kisbaba szervezetében, a légzés megindulásával, a vérkeringés, a szívműködés változásával, a vérképzőszervi változásokkal, a hőszabályozással, az emésztéssel és étkezéssel beindulásával kapcsolatban, hogy ez teljesen elképzelhetetlen hasonló súlyú változások bármikor az életünk során, mint amit az kisbaba átél. Természetesen alkalmazkodni kell az anyához, és az, hogy ösztönösen keresi a bimbót, az nem azt jelenti, hogy egyből profi módon szopik, úgyhogy azt is tanulnia kell neki is.
Zenélünk és folytatjuk dr. Simkó Róbert gyermekorvos a Gyaposz elnöke előadását.
Látod, milyen nagy vagyok, nagyon sok mindent tudok, most egy kicsit izgulok, de valamit mondani fogok. Bár csak súgna valaki, hogy is kéne kezdeni, megpróbálom, megteszem. Gyere, fogd meg a kezem. Mamus, mamika, anya, anyus, ancika, édesanyám, anyukám, megpróbálom, megbízám. Mama, mamus, mamika, anya, anyus, ancika, édesanyám, anyukám, megpróbálom, megbízám, 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 megpróbálom.
Tükörneuronokról szeretnék még röviden beszélni, mert ezeknek az anya és a gyermeke között tükrözési folyamat szempontjából nagyon nagy jelentősége van. Nem tudom, hogy hallottak-e már ezekről a idegsejtekről, hogy tükörneuronok. Tulajdonképpen az emberi kapcsolatok szempontjából, mindenféle emberi kapcsolat szempontjából nagyon fontos szerepük lehet, mert másokat alapvetően nem racionális elemzéssel értünk meg más embernek a viselkedését, hanem inkább átérezzük, átéljük azt, amit látjuk, hogy ő átél. És ezen túl tulajdonképpen egy helyiségben, hogyha több ember együtt van, akár úgy, hogy akár egy szót se beszélnek egymáshoz, akkor is tudattalanul kapcsolatban vannak, és egyfajta párbeszédet folytatnak egymással. A mozdulatokat, érzéseket akaratlanul is összehangolják az emberek. Tükörneuronjaink tudják, hogy egy cselekvést hogy kell végrehajtani, mi lesz az eredménye, és mit érzünk közben. Ez egyfajta definíció arra, hogy mire valók. Az újszülöttnek is vannak már tükörneuronjai, és ezeknek a segítségével utánozza az anyukáját. Nem is tud mást csinálni, csak utánozni tud. Tehát az anyuka rámosolyog, és a kisbaba visszamosolyog. Újszülött koron még nem, de később, ahogy tanulja, úgy egyre inkább. És ez nem azért, hogy ő most jó akar lenni az anyukájánál, hogy tetszeni akar neki, vagy mit tudom én, hanem ez egy teljesen ösztönös viselkedés. Az életünk során aztán 3 éves kor körül már egyfajta idegrendszeri gátlásnak a lehetősége is kiépül, tehát onnantól kezdve már el tudjuk dönteni, hogy visszatükrözzük-e az anyukánkat, vagy nem tükrözzük vissza, de a kisbaba az automatikusan tükrözi vissza. És ennek a visszatükrözésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát ezeknek a segítségével képes egyfajta érzelmi kapcsolatba kerülni az anyukájával a gyerek, ami az ő saját életének a megértését, az önmegértést segíti. Tehát velem történik valami, és az, hogy mi történik velem, és akkor erre hogy reagáljak, azt attól remélem, anyától tanulom, hogy ő hogy néz rám, és én visszanézek rá. Hogyha új helyzet van, mondjuk a rendelőmben 2 naponta adódik ilyen helyzet, hogy hoznak egy néhány hónapos csecsemőt, és akkor ő nem érti, hogy most mi történik ott körülötte, idegen helyen van, én is eléggé idegen vagyok számára, védőoltást kap, vagy vizsgálom, vagy valami, és ő nem rám néz elsősorban, meg szerteszéllyel bámulgat, előfordul persze, de elsősorban az anyukája arcát nézi, hogy most anya, most mi van, most mi történik, most ez most jó dolog, vagy rossz dolog, vagy mosolyogni kell, vagy viseljem el valahogy, tehát az anyától vár visszajelzést arra, hogy most mi is történik vele. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelés ugyan szülői kompetencia teljes mértékben, de hogy neveljük a gyerekünket, az egyáltalán nem mindegy. Hogyha egy egyéves gyerek járni tanul, itt ülök a széken, ő orra bukik a járás közben ott a padlón, és én így szaladok hozzá, ja Istenem, mi történt? Akkor biztosan sírni fog. Akkor, hogyha azt mondom neki, hogy nem történt semmi, menj tovább, akkor egyáltalán nem biztos, hogy sírni fog, hanem megy tovább, mert nem történt semmi. Tehát valójában azt, hogy ő hogyan reagáljon arra, hogy elesett, azt tőlem tanulja meg. És nem mindegy, hogy mit tanul meg. Előadás, nagyjából ez volt a lényege. Még összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy tehát az, hogy ilyen kapcsolat, ilyen kötődés kialakul egy kisbaba és az anyukája között, ennek életre szóló hatása van. Felnőtt korunkban is csak akkor rendelkezünk a saját érzéseinkről megfogható, igaz és tudatosítható ismeretekkel, hogyha ezt az anyukánktól tanultuk meg, illetve hát hogyha nem az anyukánktól, nem csak az anyukánktól természetesen, de elsősorban tőle, fiatal életkorunkban. Úgyhogy ennek a későbbi párválasztásunkban, stressztűrésünkben, türelmünkben, egy csomó mindenben nagyon meghatározó ereje van. Úgyhogy nagyon kívánom mindnyájuk gyerekeinek, hogy biztos kötődésük legyen, és boldogok legyenek az életben. Ha tápszerpótlásra van szükség, én azt szoktam mondani, hogy a hipoallergén tápszereknek a legtöbb esetben az a legnagyobb előnye, hogy nem olyan jó íze van. Tehát mindenki imádja ma a hipoallergén tápszert, mert az milyen korszerű, hát az fantasztikusan jó. A legtöbb kisbának nem nincs semmi előnye és semmi jelentőség annak, hogyha tápszert kapasz hipoallergén tápszer egyébként. De a hipoallergén tápszer, mivel a fehérjék jobban le vannak benne bontva, ezért rosszabb ízű, mint a nem hipoallergén tápszer. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy milyen lyukú cumin keresztül, ha cumin keresztül kapja, az is nagyon sokat számít, hogy dolgozni kell azért a tápszerért, vagy nem kell érte dolgozni. Tehát, hogy milyen ízű tápszert kap, illetve hogy hogyan kapja azt a tápszert, ezek fontos kérdések. És teljesen fölösleges minden kombinálás és aggodalmaskodás. Ettől nem, hogy nem lesz jobb, de biztosan rosszabb lesz. Tehát a szoptatás az nem egy ilyen mentális teljesítmény, hogy most akkor én ki tudom számolni, hogy, hogy mit tudom én, deriválás, így úgy, amúgy színusztétel, és akkor mi lesz a végeredmény. Az egy ösztönös és hormonális szabályozás alatt levő dolog. Tehát én, hogyha ezen sokat agyalok, akkor biztosan nem segítek a dolgon, de valószínűleg rontok is. Tehát igyekezzek ne agyalni ezen sokat. Persze tudom, hogy ezt mondani könnyű, de azzal, hogy van egy egészséges kisbabám, megütöttem a lottó ötöst. Ehhez képest az, hogy most ő szopik-e vagy nem, az másodrendű kérdés. Bocsánat, de tényleg így van. Mindenkinek van egy tökéletes dologról elképzelése, hogy természetes úton szül, hogy így szoptat, meg úgy szoptat, meg mit tudom én. Ezek nagyon szép dolgok, de ez nem mindig jön össze azért. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége. És nem azt jelenti, hogy én rossz anya vagyok, nem azt jelenti, hogy a környezetem feltétlenül nem támogatott, bár persze ez előfordul, az nagyon valószínű, hogy azért elég sokat görcsöltem a dolgon. Onnantól kezdve, hogy anya görcsöl a szoptatáson, nagyon kicsi az esély arra, hogy ebből siker lesz. Én ezt így tapasztalom legalábbis, tehát azt a nagy akarással nem lehet elősegíteni. Annyit lehet, hogy mondjuk gyakrabban szoptatok, mint egyébként szoptatnék, úgy, hogy még nincs tejem, még éppen csak indulgat, és én szoptatok, és szoptatok, és szoptatok, és szoptatok. A feleségem az első gyerekünknél háromszor járt úgy, hogy majdnem elapadt a teje, háromszor. Volt egy kis dráma úgy, hogy az volt a részben a magyarázata ennek. De akkor, amikor visszajött a tej, minden egyes alkalommal visszajött, akkor ő úgy fejte, és annyi energiát, meg mindent tett bele, hogy egy fél éves korig végül is másnak is jutott még abból a tejből. Úgy, hogy közben háromszor majdnem elavadt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát nyugi, mindent meg kell tenni, és bízni kell, ennyit tudunk, és ez remélhetőleg elég is lesz. Nem teszünk fel rossz kérdéseket. Arra nincs jó válasz.
Az elmúlt percekben dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnökét hallották. Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.
Gyermekként emlékszem, az volt a nagy esemény. Télen nagy hóban az igazi főnyeremény. Amikor anyukám becsomagolt, és a család elutazott, s az állomáson már a nagyi fogadott. Mikor a nagypapa és a nagymama az asztalhoz leült, egy kis sütemény, hogy honnan nem tudom, de mindig előkerült. Tányér körbe járt, és senki sem kiabált, s végre együtt volt a család. Gyermekként emlékszem, az volt a nagy esemény. Télen nagy hóban az igazi főnyeremény. Amikor anyukám becsomagolt, és a család elutazott, s az állomáson már a nagyi fogadott. Mikor a nagypapa és a nagymama a kályhához leült, hogy az apa sem volt túl jó gyerek, az mindig kiderült. Apukám hallgatott, az anyuk jól mulatott, s a kája csöndesen durzsolt. Gyermekként emlékszem, az volt a nagy esemény. Télen nagy hóban az igazi főnyeremény. Amikor anyukám becsomagolt, és a család elutazott, s az állomáson már a nagyi fogadott. Mikor a nagypapa és a nagymama az ágyamra leült, egy mesetündér a szobánkon mindig átrepült. elvonul, és mindenki ágyba búj, s a család csendesen elaludt.
A folytatásban Bejci Tímea pszichológust idézzük.
Elképzeljük, hogy megszületik a baba, és akkor egyből kötődök hozzá. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy folyamat, csak erről nagyon ritkán beszélünk, hogy nem egyből van az, hogy én úgy érzem, hogy ő az én gyerekem, és nem csak egy ilyen kötelességtudatból látom, ez egy ilyen nagyon furi érzés tud lenni, és hogyha esetleg miután megszületik a babátok, nem tudom, hogy ki várja az első babáját, hogy ha esetleg ilyen érzésetek van, hogy hát csak úgy ellátom így kötelességből, vagy olyan nehéz, vagy mintha nem is szeretném, akkor ezek mind olyan témák, amivel lehet pszichológushoz, vagy szülőcsecsemő konzulenshez fordulni, mert ő segít ebbe az egymásra találásba. Azért a terhességet, azt mindig mi kikérdezzük akkor is, hogyha egy bármilyen korú gyerekkel fordulnak hozzánk a szülők, mert hogy ma az anyukája hogy tudott hozzá kapcsolódni, az nagyon-nagyon sokat mondó abból a szempontból, hogy aztán ő hogy tud a világhoz kapcsolódni, de azért, hogy nem csak az anyákon van az 1000%-os felelősség, szóval az apáknak is ugyanolyan feladata van ebbe, és a kötődésünk, az ugye kialakul a anyukánkkal, meg az apukánkkal is, és a kötődés módja az lehet más, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sose zárjuk ki ebből az apákat, szóval, hogy ez nem egy ilyen egyszemélyes dolog, hanem a család az olyan, mint egy csónak, amiben mind együtt evezünk, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg az apukák azt érezzék, hogy ők is kompetensek, vagy hogy ők is képesek ellátni a babát, és anyukának is sokkal egyszerűbb, hogyha nem mindent ő akar először csinálni. Ez nekem sem ment egyből, nekem 3 gyerekem van az elsőnél, még én akartam mindent is csinálni, de ez nagyon kimerítő. És akkor ezt így megtanulja az ember, hogy nyugodtan mindenkit be lehet vonni a gyerekeknek az ellátásába, és már ott az apákat lehet ezzel segíteni, hogy ő is fogja meg a pocakot, menjen be a szüléshez, nyugodtan, ő nyugtassa meg, hogyha sír, szóval, hogy nem nekünk van ilyen kiemelt szerepünk, hanem mindkettőnknek, és ez egy, szerintem egy fontos dolog. Így a szülőkben mindig egy ilyen nagy olyan krízis tud okozni, hogy nem rendesen szült, hanem császárral, nem tudta szoptatni a babáját, hanem csak táp is volt, és akkor nem lesz olyan egészséges, és nagyon sok anyuka ebbe, tehát egy ilyen depressziós spirál tud ebből kialakulni, hogy nem elég jó anya. Szóval azt a mondatot szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki a legjobb anyukája a gyerekének, tehát hogy azt feltételezzük, hogy a legjobbat akarja, csak hát úgy sikerül, ahogy sikerül, és a szoptatás kapcsán 2 dolgot szeretném még elmondani, és nem megyek jobban bele, hogy szoptatási tanácsadókat biztos, hogy tudnak ajánlani a védőnők, meg a védőnők is ebbe tudnak segíteni, és még olyan szokott felmerülni, hogy gyógyszert kell szedni, és akkor nem lehet szoptatni, de el is van egy ilyen honlap, hogy elektancia.org, ott ezt lehet ellenőrizni. Igazából a szoptatás, hogyha nagyon sokat szopizik egy baba, unalmas tud lenni, meg úgy, hát igen. És akkor az ember könnyen a kezébe veszi a telefont. Még mindig jobb, ha egy könyvet vesz az ember a kezébe, vagy hát nyilván a legjobb, ha a babára figyelünk, vagy birizgáljuk, vagy úgy egyáltalán valami ott kettőnk között, akkor tud így történni. Nem minden anyának olyan a szoptatás, tehát hogy van olyan anya, akinek a szoptatás maga az etetést jelenti, valakinek ez egy ilyen nagyon intim kapcsolat, erre törekedni kell, hogy ne egy ilyen szükséges rossz legyen, ami így túlesünk, hanem egy olyan helyzet, amiben én tudom a gyerekemet figyelni, meg ő is tudja az én arcomat figyelni, és így nagyon sokszor van úgy, hogy a babák így a szopi közben így sikongatnak, vagy csipdesnek, vagy valami, ez a nyilván figyelmét akarja felvinni, hogy halló, én is itt vagyok, tehát hogy nem egy automatához ült be. Ami így a pici babákkal kapcsolatban mindig felszokott merülni, hogy lehet-e sírni hagyni, vagy nem. Most így elnéztem ezt a 2 anyukát, és olyan jól reagáltak mindig a kisbabáknak a jelzéseire, és ez olyan megnyugtató volt számomra, hogy Tehát, hogy mit várunk el egy anyától? Az, hogy szenzitív, tehát érzékeny a gyereknek a jelzéseire. Ezt amúgy nagyon könnyű mondani. És nagyon sokszor van az, hogy már valaki hatszor felvette volna, már megcicisztette volna, már de hogy az anyukája még mindig nem reagál, vagy úgy a környezetéből valaki, és akkor ilyenkor például a pszichológus így beszokott segíteni, hogy hát szerintem már így most próbáljuk meg felvenni. Tehát nagyon nehéz egyébként kitalálni azt, hogy igazából mit akar egy baba, mert ugye ő csak sírni tud, és akkor ezzel próbál ő kommunikálni, és ami biztos, hogy azzal segítjük a gyerek és a mi kapcsolatunkat, hogyha a legtöbb dolgot így közvetítjük a gyerekeknek, hogy mi történik, vagy ő most neki mi lehet a baja. Lehet, hogy nem, az csak ilyen ötletet adok, és ami még a mai nagyobb gyerekeknek ilyen nagyon nagy hiányosság, az érzelmi kifejezésük az nagyon szegényes, tehát hogy nagyon kevés a szókincsük arra, hogy elmondják, hogy mit éreznek. Ilyenkor mindig azt adjuk házi feladatnak, hogy otthon kezdjenek el a szülők érzésekről beszélni, hogy azért sírsz, mert nem tudom, elfáradtál ma, dühös vagy, valami rossz történt veled, vagy bármi ilyesmi, de a jó dolgokról is beszélünk nyilván, csak hogy ezt így egyre jobban fokozatosan bővíteni kell. És a másik az, hogy meg kell tanítani a gyerekeket várni, és ezt ilyen icipici korban tudjuk elkezdeni, mert a mostani gyerekeknek egyből mindig minden meg van csinálva, csak nehogy sírjon. És ez abból ered, hogy a szülők nem bírják tartalmi ezeket a rossz érzéseket, frusztrációt okoz, dühös lesz, nem bírja, inkább, nem tudom, cumit ad neki, vagy ennivalót ad, vagy beülteti a tévé elé, vagy bármi olyan, csak hogy maradjon csendben, mert hogy a szülők nem bírják ezt ki. Viszont ezekből a gyerekekből, akiknek mindig minden egyből úgy van, hogy ők akarják, olyan felnőttek lesznek, akik nem tudnak várni, a stresszre úgy reagálnak, hogy egyből ilyen óriási amplitúdóval, ilyen nagy dürohamokkal, és van egy ilyen jó kulcs, hogy mindig annyi percet hagyhatjuk a gyereket ebbe a rossz érzésbe, ahány éves. Tehát, hogy ez nagyon kicsiről indul, ez úgy indul, hogy nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. És akkor először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élményen a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos, és kamaszoknál látom ennek a óriási nagy hiányosságát. Én ennyit szerettem volna még így elmondani, de ha van bármilyen kérdés, akkor arra még van néhány percünk, és azt arra szívesen válaszolunk. Nekem 3 császármetszésem volt, és mind a 3 gyerekemmel változó tempóba indult be a szoptatásnak az üteme. Az biztos, hogy nagyon támogató emberekkel voltam körülvéve. Tehát, hogy nem, az nagyon jó volt, hogy senki nem volt kétségbe esve, hogy most itt biztos, hogy éhenhalás lesz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy így az a fejünkbe átkattintani, hogy amúgy ez így menni fog, ha meg nem, akkor majd lesz más megoldás. Császármetszés után lassabban indul be a anyatej termelődés, de ennek időt kell adni, és általában azt tapasztalom, hogy ez az idővel türelmetlen mindenki. Apák, nagyszülők, akár kicsodák, hogy emiatt van egy ilyen sürgetettség, de hogy az, hogy először távszeres lett az első baba, az nem jelenti azt, hogy a következő baba is az lesz. Szóval szerintem ez olyan egyéni helyzet, hogy érdemes átbeszélni vagy a védőnővel, vagy egy szoptatási tanácsadó, vagy hogy érdemes nekifutni. És minden gyerek másra szopizik. We'll be right back.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Simkó Róbert gyermekorvos, a Gyaposz elnöke, és Bejci Tíme, a pszichológus beszélt a szülővé családdel válásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.